jelenségként kell kezeljük azt, hogy a zöldségtermesztők olyan növényvédőszereket használnak, amelyekkel gyorsítják a növekedést, az érési folyamatot, olyan vegyszerekkel, amelyek ugye nem kimondottan az Európai Unióban megengedettek. Tudunk-e mondani konkrétumokat, hogy melyek azok, amelyeket esetleg nem szabadna használni, de mégis azért előfordul?
Alapjában a zöldségtermesztők, legalábbis azok a zöldségtermesztők, amelyek itt a közvetünkben vannak, tehát mondjuk a Marosvásárhelyi Rádió szintén mozzás közvetében. Én a tudomásom szerint kimondottan érés gyorsít, illetve olyan hatóanyagok használatát, amelyek mérgezőek az emberre is nézve, tudomásom szerint nem használják. Na most ez tudom, hogy erős kijelentés, tehát általánosságban nem használnak ilyeneket. Valószínűleg most Romániában is találtak olyan zöldségeket, amelyek ilyen érésgyorsítókat tartalmaznak, tehát Románia szinten előfordul, de mondom, ugye a környezetünkben, legalábbis akikkel én vagyok kapcsolatban, ez nem mindennapos, vagy legalábbis én nem nagyon tudok róla. A legtöbb zöldségtermesztő, akivel kapcsolatom van, az valamilyen úton, módon tanítványom volt, tehát vagy a nyárátszeredai kertészmérnök oktatásban, vagy a Szapienci Erdi Magyar Tudomány Egyetem kertészmérnökként tanulta a növényvédelmet, és a jelenleg az Európai Unióban és Romániában is engedélyezett növényvédőszereket minden további nélkül fel lehet használni zöldségtermesztésben, hogyha az előírásokat betartjuk, tehát betartjuk az élelmezés egészségügyi várakozási időt, ez egy napokban megadott időtartam, amelynek el kell teljen az utolsó kezelés és a szüret között, vagy a fogyasztás között, ez növényvédőszerenként változik. Tehát ezeket, hogyha betartjuk, ugyanakkor betartjuk azt is, hogy bizonyos növényvédőszerekre vannak előírások, hogy egy vegetációban, tehát egy aktuális évben maximum hányszor lehet kezelni a növényeket vele. Ugyanakkor a legtöbb növényvédőszernél az is elő van írva, hogy mely kultúrában és milyen termesztési technológiai mellett engedélyezett. Tehát egy adott növényvédőszer lehet, hogy engedélyezve van paradicsomban, hajtatásban. Hajtatás ugye azt jelenti, hogy üvegházban, fólia alatt, tehát valamilyen zárt termesztőberendezésben, ugyanakkor például szabadföldön nincs engedélyezve. Az előírásokat, hogyha figyelembe tartjuk, akkor az így keletkezett kertészeti termékek, zöldségek, gyümölcsök a jelenlegi tudásunk szerint nem okoznak semmiféle veszélyt az emberre. Na most, hogy ezt a gyümölcsökben, illetve zöldségekben az úgynevezett hatóanyag maradékok vizsgálatát milyen rendszeresen végzik a szervek. Itt úgy gondolom, hogy lehet, hogyha még lehetne fejlődni Romániának állami szinten mindenféleképpen, ugyanakkor vannak olyan magánjellegű üzletek, amelyek elég jól ellenőrzik ezeket. Itt lehetne, úgy érzem, még fejlődni, ugyanakkor a gazdák, zöldségtermesztők növényvédelmi tudását lehetne még szerintem fejleszteni.
Ez a fajta ellenőrzés vagy tesztelése a zöldségeknek, ez hogyan történik, vagy milyen gyakran kellene, mondjuk egy piacon árulóknál, milyen gyakran kellene ezeket letesztelni?
Ugye a piacon árulóknál is van az a kategória, aki a saját termékét árulja, vannak a viszonteladók. Na most, hogy ezt milyen gyakran, és esetleg hogyan kellene ezt vizsgálni, erre megvannak az Európai Uniós protokollok, vagy akár nem kimondottan Európai Uniós, hanem a szakmai protokollok, és akkor ezeket kellene követni. Ez eltér bizonyos zöldség típusonként, gyümölcs típusonként, tehát kertészeti termékekként ez eltérő. Minden esetre az teljesen nyilvánvaló, hogy nem gyakran végzik el ezeket legalábbis a környékünkön, ugyanis kevés olyan hírt találunk a környékbeli médiában, ugye, hogy mondjuk egy paradicsomot mondjuk visszavontak volna, mert a megengedett hatóanyag maradéknál több volt benne a hatóanyagtartalom, az a hatóanyagtartalom, amely akár egészségügyi károsodást okozhat, vagy mondjuk egy saláta esetében. Tehát nagyon kevés ilyen információról hallunk. Ebből ugye azt következtethetjük, hogy talán kevésbé vannak ezek, vagy nem is tudom, inkább ilyen határozott véleményt nem mondanék, ugyanis lehet, hogy a háttérben működik, csak az általános közvélemény nem tud róla, de tehát azt mindenféleképpen ki tudom jelenteni, hogy ezen fejleszteni lehet. Ugyanakkor nagyon sok olyan kistermelő van, amelyik ugye ilyen növényvédőszer üzletekből kérnek tanácsot, ami teljes mértékben rendben van, valószínű, hogy nagyon jó tanácsot is kapnak, de előfordulhat az is, hogy olyan tanácsokat kapnak, amelyek nem mindig felelnek meg a kötelező leírásoknak, és így akkor akár önhibájukon kívül, de nyilván önhibájukkal együtt is adott esetben előfordulhat, ugye, hogy olyan hatóanyagot használnak egy kultúrát, ami nem engedélyezett, vagy olyan mennyiségben használják, vagy annyiszor használják, hogy az nem engedélyezett, tehát ezek itt lehetnek szerintem a problémák. Nekünk, mint fogyasztóknak azt tehetjük, hogyha olyan helyről vásárolunk, ahol megbízunk, tehát megbízunk a termesztőben, a helyi termelőben, nagyon-nagyon sok ügyes helyi termelő van, amely nagyon pontosan végzi a növényvédelmi munkálatokat, tehát itt is tudok a vásárhelyi piacokon olyan kertészeket, amelyek növényeket, például egy paradicsom termesztésnél, amíg nincs a paradicsomon gyümölcs, tehát nincs érő paradicsom, addig próbálja szisztemikus szerekkel, lehetőleg a paradicsom legfontosabb betegségeit, például a paradicsom vészt, a lehető legjobban visszaszorítani, ahogy megjelennek a termések, onnantól kezdve már kontakt, illetve bio növényvédőszereket használ. Még véletlenül se forduljon elő, hogy olyan terméket hoz a forgalomba, amely a megengedettnél nagyobb növényvédőszer maradékot, vagy akár egyáltalán növényvédőszer maradékot tartalmaz.
Olyan esetben, hogyha mégis előfordul, hogy valaki nem megfelelően használja ezeket a szereket, nagyobb mértékben használja, ez valamilyen káros hatással van-e a szervezetünkre, ugye, hogyha megesszük ezeket a zöldségeket?
Nagyon kis mennyiségben fogyaszthatunk, gondolom én, hogyha ilyen elő is fordul. Valamilyen szinten lehetséges, hogy van, de ez még mindig elenyésző. Hosszabb távú következményei lehetnek, hogyha az ember ugye ezekből a termékekből rendszeresen is és többet eszik. Itt is csak azt tudom mondani tényleg, hogy vagy olyan ellenőrzött körülmények között termesztett kertésztől, helyi termelőtől vegyünk, akiben megbízunk, vagy egy olyan kereskedelmi láncnak a termékét fogyasztjuk, ahol nyíltan kommunikálják, és maximális bizalom lehet feléjük, hogy mondjuk elegendőt ellenőriznek az ő termékeikből.
Ez a szer, amit mondjuk használnak az érési folyamat felgyorsítására, ez mennyiben befolyásolja a magát, mondjuk a zöldségnek az ízvilágát?
A különböző termékek, és legtöbb esetben ugye itt nem csak az érés gyorsítók, hanem bármilyen más növekedés szabályzók, azok befolyásolhatják a terméknek, mondjuk a paradicsomnak az ízvilágát, mondjuk a szárazanyag összetételét. Tehát mivel gyorsabban érik, ezért nagy valószínűséggel kevesebb szárazanyagot fog tartalmazni, kevesebb másodlagos anyagcserméket, tehát ízterméket fog tartalmazni. Tehát úgymond valószínűleg, hogy mondjuk egy kontroll termesztéshez viszonyítva, ahol nem volt kezelés, valószínű valamilyen szempontból íztelenebb lesz, kevesebb úgymond hasznos hatóanyagot fog tartalmazni, mivel gyorsabban növekedett. Na de, mivel az elmúlt évtizedek paradicsom nemesítésének a legfontosabb szempontja az volt, hogy pulton tartható, hosszú ideig elálló paradicsomokat nemesítsünk, ezért az még nem indok arra, hogy mondjuk túlkezelt paradicsom legyen, mert nincs az a megfelelő íze, amit egy házi paradicsomon érzünk a nyár folyamán. Tehát lehet olyan paradicsom is, mondjuk úgymond idézőjelbe íztelen, amelyik egyáltalán nem kapott növényvédőszert, egyszerűen úgy van kinemesítve, hogy gyönyörű a formája, gyönyörű a színe, akár 2 hétig, 3 hétig is simán eltartható pulton, és cserébe ugye az ízanyagok azok kevésbé érződnek. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen 22-es csapdája, ugye mi a szemünkkel vásárolunk, a nemesítők pedig nekünk a szemünkre, illetve a kereskedőknek nemesítették a paradicsomot. Na most nyilván, hogy ez kezd valamilyen szinten átbillenni most az ízek irányában is, de sajnos a napjainkban ezt tapasztaljuk.
Ugye egy ilyen nemesítési folyamat mondjuk a paradicsomnál, ez egy hosszabb időszak, hosszabb folyamat?
A régebben hosszabb folyamat volt, de újabban ugye a mai nemesítői technológia fejlődésével azért rerövidül, de így is években mérhető, tehát azt le kell tesztelni utána, meg kell nézni, hogy viselkedik az illető paradicsom hibrid a termesztésben, tehát így is évekről beszélünk, de nyilvánvalóan sokkal rövidebb lett az elmúlt időszakokban. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, itt az előbb nem említettem, hogy milyen körülmények között fejlődik az a zöldség. Ugye téli körülmények között, ahol esetleg mondjuk csak mesterséges megvilágítás van, vagy esetleg nincs, tehát gyengébb fényviszonyok között, alacsonyabb hőmérsékleten ugyanaz a paradicsom fajta, vagy ugyanaz a paradicsom hibrid nem tudja azt hozni ízanyagban, mint például amelyik paradicsom mondjuk nyári körülmények között, megfelelő körülmények között nevelődik, tehát ebben is lehetnek az ízanyagokban úgymond eltérések.
Volt bármilyen vegyszer, vagy ilyen anyag, amit az utóbbi időszakban, akár utóbbi években visszavontak, akár hogy nem megfelelő az uniós elvárásoknak, amit most már nem szabad használni, de régebb használtak?
Évente vonnak ki növényvédőszereket, olyan növényvédőszereket, amelyek mondjuk jelenlegi tudásunk szerint most is alkalmazható lenne bizonyos kultúrákban, ugyanakkor globális szinten úgy döntöttek, hogy ez adott periódustól nem használható, és évente vonnak vissza a növényvédőszereket. Ugye, tehát az Európai Unióban most elég nagy mennyiségben és nagy számban vonnak vissza a növényvédőszereket, úgyhogy évről évre több növényvédőszer hatóanyag kerül a tiltólistára, tehát csak egy bizonyos dátumig felhasználható, ugye, amit még megvásároltunk, és később ez már forgalomba se hozható, illetve használni se használható.
És akkor ezeket valamivel helyettesítik, vagy akkor ezek helyett nincsen semmi?
Igen, árnyalt a kérdés, és rá is érzett a helyzet komolyságára, hogy vannak olyan esetek, amikor helyettesítődnek. És van olyan eset, amikor tényleg teljesen tökéletesen helyettesítődnek, csak nem mindig és ilyen gyorsan alakul át a mezőgazdaság ezeknek a helyettesítésére. Tehát ez, amíg a köztudatba úgymond bekerül, hogy ez lenne a jó helyettesítő, meg ez lenne a jó gyakorlata, ennek egy kicsi idő kell elteljen, tehát általában, amikor ilyen növényvédőszereket vonnak vissza, akkor általában azt a gazdák úgymond megsínlik, vagy nehezebben tudják kezelni. De ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy vannak olyan hatóanyagok, amit úgy vonnak vissza, hogy nincs megfelelő, vagy legalábbis nagyon hasonló alternatívája, vagy az még gyerekcipőben jár, és ilyenkor bizony nagyon nehéz helyzetbe kerülnek azok a gazdák. Itt most nem kimondottan a zöldségtermesztésről beszélünk, hanem úgymond az egész mezőgazdaságról, és gyakorlatilag ilyenkor kényszerhelyzet elé vannak állítva, hogy ezt a helyzetet megoldják.
Május, hát lassan közepe fele haladva kezdődik ugye a palánta szezon, ültetési szezon a kertbe. Ilyenkor milyen kártevőkre kell odafigyelni, illetve hogy mi az, amit lehet használni, milyen szereket, ugye a palántát, hogy megvédjük?
Ilyenkor például a keresztes virágúakat, káposztaféléket a kiültetés után nagyon könnyen megtámadhatják a keresztes virágúak földi bolhái, lerághatják, ugye szinte teljes tarrágást tudnak végezni, úgyhogy ilyen esetben egy kontakt rovarölőszer, például egy piretroidot, amelyik engedélyezve van, ezt lehetne alkalmazni. Ugyanakkor, ugye, hogyha kikerülnek kiültetésre a paradicsom, paprika, uborka, akkor például a paprikán, uborkánt levéltetvek szaporodhatnak fel, úgyhogy megelőzésképpen egy levéltetű elleni védekezést javasolnék. Ugyanakkor már fiatal korban, ahogy az előbb említettem, el kell kezdeni a védekezést. A paradicsom esetében a paradicsomvész, a Phytophthora infestans, az uborka esetén az uborka peronospora, a pseudoperonospora cubensis ellen idejében megelőzően kell akár szisztemikus növényvédőszer védekezni, hogy aztán később, amikor a termések lesznek, akkor ne legyenek nagy fertőzési források, amelyek elindíthatják a kezelést, és akkor már úgymond ilyen biológiai növényvédőszerekkel akár féken tudjuk tartani a betegségeket, amikor mondjuk a folyamatos érési szezon van, tehát folyamatos szedés van.
Mennyire releváns az, hogy egy palántát szabad földbe, vagy esetleg fóliaházba ültetünk?
Növényház vagy a hajtatásban termesztett zöldségnövények, ugye, kimondottan nincsenek védve a kórokozóktól, illetve a kártevőktől, hát ott is van szellőztetés, ugye, tehát simán bekerület, vagy már eleve bent van. Tehát ami más, az a éghajlati körülmények. Tehát jóval korábban felmelegedik a növényház, ugye, sokkal tovább tart a meleg is benne, tehát a melegigényes kártevő kórokozók azok ebből a szempontból hamarabb felszaporodhatnak. Hogyha nem szellőztetünk eléggé, akkor megnő a páratartalom, ami ugye szintén kedvez a gombás betegségeknek, illetve a baktériumoknak, tehát adott esetben ez kedvező lehet. Úgyhogy ugyanakkor egy olyan kártevő, amelyik inkább mondjuk ilyen rajzásszerűen szabad földön okoz gondot, az lehet, hogy a növényházba kevésbé, tehát pró és kontra is van, eltérő termesztési körülményekhez képest, ugye, és ezt figyelembe véve egy picit eltérőbben kell a növényvédelmi kezeléseket is beállítani.
Dr. Bálint János növényorvossal beszélgettünk. Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi.ro címen.
Józsa Eszter növényorvos szerint sok esetben az a probléma, hogy a növényvédőszerek használatakor a termesztők nincsenek tisztában a fogalmakkal, nem tartják be az előírásokat. Szerinte a legfontosabb, hogy egy szer alkalmazásakor kivárni az élelmezés egészségügyi várakozási időt, amit sok esetben elmulasztanak a termesztők.
Valóban probléma a vegyszer használhat. Sajnos a növényvédőszereket sokszor úgy használjuk, hogy egyszerűen nem olvassuk el a használati utasítást, ami egy nagyon fontos momentuma lehetne a használat előtt, és felmerül a probléma, hogy lehet, hogy nem is engedélyezett az adott kultúrára, és mégis alkalmazzuk. Ez az egyik legfőbb probléma, amit látok, a másik pedig az, hogy nem megfelelő dózisban használjuk. Tehát le van írva nekünk nagyon szépen, hogy milyen mennyiségben kell koncentrátumban használni, és mégis mi még ráköltünk egy picivel, hogy legyen biztos. Ez nagyon-nagyon nagy gondot okoz, hiszen nem csak a mi egészségünkre káros, hanem a környezetünkre is bármilyen kémiai növényvédőszer. Ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy megfelelően informálódjunk. Egy másik probléma, vagy mondhatom azt, hogy a harmadik probléma, ami fennáll a mi környezetünkben is, függetlenül attól, hogy az ország meg részén vagyunk, hogy egyáltalán a termesztők nincsenek tisztában a fogalmakkal. Itt gondolok az élelmezés egészségügyi várakozási időre. Röviden évinek szoktuk betézni, mert mindenki megjegyzi. De nem tudják egyáltalán, mit is jelent ez. Ez az az időintervallum, ami el kell teljen a permetezéstől a szüretig. Tehát, hogyha van nekem egy 7 napos növényvédőszerem, tehát aminek az élelmezés egészségügyi várakozási ideje 7 nap, én ha most vegyük példának a paradicsomot, ha lefújom ma, lepermetezem a paradicsomot ezzel a növényvédőszerrel, a mai napot mindenképp nulla napnak kell tekintenem. Kivárom a 7. napot, és a 7. nap után fogom leszüretelni. Sajnos azt veszem észre, hogy a termesztők nincsenek tisztában a fogalommal, tehát ők ezt a 7 napot úgy értelmezik, hogy oké, hogy én ma lepermeteztem, holnap leszedem, úgyis elraktározom, mert csak jövő héten megyek a piacra, és akkor előveszem a raktárból, és jövő héten a piacon eladtam. De ez alatt az idő alatt, ugye én leszettem a másnap, ez a permetszer, ez a növényvédőszer nem tud a növényben feldolgozódni, átalakulni úgymond, nem tudja beépíteni úgy a növény, ahogy szükséges, ezért ott akkumulálódik, felhalmozódik, és megjelenik, mint maradék szer, ami már a mi szervezetünkre káros. És nem csak a mi szervezetünkre, hanem vehetjük ezt itt a vízi környezetünk, bármilyen környezetünkre káros. És én úgy gondolom, hogy ezt kellene először tisztába tenni, tehát a fogalmakat, hogy tudják a termesztők, hogy miért is van ráírva az a 7 nap, vagy az a X nap, és hogy ezt betartsuk. Utána pedig maga a dózis, amit be kellene tartani. Hogyha nekem azt írja, hogy 10 millit kell tennem, a 10 liter vízhez, akkor az 10 milli legyen, és nem több. Itt látom a legnagyobb problémákat. Persze, igen, vannak olyan szerek, amik nem engedélyezettek, mi mégis használjuk, és sajnos az interneten nagyon sok minden elérhető. Tehát olyan szerek, amik igen, már a hatóanyag régbe van tiltva az Európai Unióban, viszont a többi országokban nem, és interneten hozzáférhetünk.
Említette ezt a maradék szert, ami ugye megmarad a növényben, igen, mondjuk a paradicsom. Hogyan lehet kimutatni, vagy ki az, akinek ezt lehet ellenőrizni? Gondolom, hogy ha valaki kiviszi a piacra a paradicsomot, akkor jöhet egy ellenőr, és ott helyben is akár leellenőrizheti?
Jöhetne, ellenőrizhetné.
Igen.
Igen, tehát kellene, csak itt megint bejön ez a óriási probléma, hogy mindössze az országban 3 laboratórium működik, ami ilyen nemű vizsgálatokat el tudna végezni. Egyik van Marosvásárhelyen, úgymond mi szerencsések vagyunk itt, Bukarestben és Jászvásáron. De a törvény nem kötelezi, tehát nincs erre jogszabály, hogy igenis bárki, aki kimegy a piacra, köteles bevizsgáltatni a termékeit. És itt kezdődik a probléma, hogyha ugye nincs bevizsgálva, akkor nem tudjuk, hogy mi van benne, és egyszerűen kimegyünk a piacra, és nem is biztos, hogy a piacról gondoljuk, hogy hú, milyen egészséges terméket vásárolunk, nem is biztos, hogy az, sajnos. Mert egyszerűen azt látom, hogy az emberek nem megfelelően használják a szereket, és akkor előfordul igenis, hogy a piacon megvásárolt termékekbe talán több a szer maradék, mint egy nagy áruházláncban. Nem akarom azt mondani, hogy ez általánosan mindenkinél így van, mert nagyon jó trendet mutat már az a fejlődés, hogy igenis törekszünk a környezettudatosságra, odafigyelünk az egészségünkre, odafigyelünk önmagunkra és környezetünkre, és igen, látom már a fejlődést a termelőkben, hogy vannak, akik nagyon ügyesen odafigyelnek, és persze képzéseken vesznek részt, mert lehet, hogy ez itt a probléma, a képzés hiánya, a megfelelő szakképzés, nem feltétlenül egyetemes kell mindenkinek elvégezni, de nagyon jó lenne, hogy a gazdáknak egy ilyen továbbképzés, információs képzés, hogy tudjanak róla, hogy mire kell odafigyeljenek. Tehát ilyen ezeknek a hiányát látom. Tehát nem mondom azt, hogy minden ipari termesztő ezt csinálja, hiszen szakembereik vannak, szakmérnökeik vannak, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok nagy termesztőnél, mondjuk azt, hogy üzemi termesztésben lévő zöldségtermesztőknél nagyon odafigyelnek erre, hogy megfelelő vegyszerhasználat történjen, de igen, ott van a profitabilitás, hogy minél nagyobb profitot hozzunk, mert ugye minél hamarabb van, most például ugye koratavasszal, akkor ugye azt magasabb áron tudom eladni, és igen, ezért van az, hogy előfordulhat, és sajnos elő is fordul, hogy bizonyos termesztők igen használnak olyan szereket, ami nem azt mondom, hogy nem engedélyezett, mert konkrétan most egy paradicsom érés szabályozott szerről van szó, nem akarom a nevet megnevezni, de a hatóanyag nem titok, Etefon hatóanyag, ami mint érésszabályozó engedélyezett, csak nem mindegy, hogy hogyan és mikor használom. És igazság szerint egyszer használhatom a termesztés során, hajtatott paradicsom termesztésben, ami azt jelenti, hogy termesztő berendezésben állítom elő a paradicsomot, kettő alkalommal alkalmazható, az egyik az a 10%-os érési állapot, ekkor kezelhetem, utána meg már a bogyók 30%-os teljes érési színeződést kell mutassanak. Ez azt jelenti, hogy a bogyó már mutatja azt az igazi piros színt, tehát narancsárgás színt. Nem a teljes felületén, de már mutatkozik. Tehát nem zölden, úgymond teljes zöld érettségben fújom le, és a másik probléma itt, hogy nem megfelelő koncentrációban alkalmazzák. Itt is ez a probléma. Tehát nem a megfelelő dózis. És ezért, mert ugye azt szeretnék, hogy már másnapra nekem piros legyen, ezt el is érik, de itt megint van egy óriási probléma, 10 nap a várakozási idő. Tehát 10 napot kellene várni, de nem fognak 10 napot várni, mert másnap már mennek piacra, és másnap kell a piros paradicsom. Tehát ez a legnagyobb probléma, hogy nem megfelelően használják a szert.
Fogyasztók szempontjából, ha azt vesszük, hogy ilyen paradicsomot fogyasztunk, mondjuk nem egyszer, hanem folyamatosan, hosszú távon, az gondolom azért az egészségünkre valamilyen hatással van, negatív hatással lehet.
Hát mindenki, bármilyen szer, tehát amúgy a jóból is megárt a sok, úgyhogy ez ugyanígy van, bármilyen növényvédő szer, ugye ezek kémiai szerek, hogyha nem megfelelő dózisban vannak, normális, hogy a mi szervezetünkre is hatással van. Tehát nekünk sem jó. De ugyanúgy a paradicsomnak sem jó. De ugye senkit nem érdekel, hogy a paradicsom hogy érzi ekkő magát, de a mi szervezetünkre abszolút nem jó. Nem beszélve arról, hogy íztelen. Miért íztelen? Mert egyszerűen ugye nem tudott biológiailag még az ízvilág, aroma, szárazanyagtartalom kialakulni a bogyóban, mert időnap előtt be lett fújva, úgymond le lett szüretelve, egy kényszerérés, tehát külsőleg szép, megkapta a külső elszíneződést, de beltartalmilag még sehol nincsen. És ezért kapjuk azt, hogy kettévágjuk a paradicsomot, olyan egészen olyan fás, épp hogy nem zöldes, ugye állagú, de ízre meg íztelen emiatt, mert egyszerűen nem vártuk meg azt a heteket, amik szükségesek ahhoz, hogy normál körülmények között beérjen a paradicsom.
Egy idő után akár a termelőknek nem okoz ez visszaesést olyan szempontból, hogy ha mindig ilyen paradicsomot árulnak, amelyik ugye nagyon szép, de semmi íze, akkor a vásárló egy idő után mégiscsak meggondolja, hogy nem veszek én attól, mert hát miért vegyem meg azt, aminek semmi íze?
Ilyet lenne a cél, igen, hogy a vásárló tudatos legyen, tudatosan vásároljon, tehát válogassa meg. Igen, ez lenne az ideális, hogyha egyszer vásárolok, nem megfelelő, nem menjek oda. De az a baj, hogy sokszor ki vagyunk téve annak, hogy egyszerűen nincs választási lehetőségünk, megyünk, ott nála van, és bízunk benne, hogy hát most finomabb, mint a múltkori. Én nagyon tudatosan, tehát igyekszem vásárolni, és odafigyelek, hogy a helyi termelőktől is olyan, akiket tudom, hogy megbízhatóak, és erre ösztönzök mindenkit, hogy a piacon is, hogyha elmegyünk piacra, kicsit beszélgessünk azzal a termelővel. Néhány mondat erejéig terjedjen ki a beszélgetés, és már rögtön érezni fogjuk, hogy ő mennyire figyel oda ezekre a dolgokra, és akkor el tudjuk dönteni, hogy megbízhatóan használja a szereket, vagy nem, tehát tudunk-e tőle vásárolni, vagy nem.
Problémát jelent az is, hogy ugye látjuk az üzletbe, akár a piacra, ha elmegyünk, hogy nagyon sok olyan termény van, ami külföldről származik, ugye a paradicsomot is, ha nézzük, akár Lengyelország vagy Törökország. Tehát, hogy helyben nem tudunk, vagy nem tudnak elegendőt termeszteni a zöldségtermesztők, hogy azért a szükségletet...
Tudnánk, csak olcsóbb. Olcsóbb külföldről. Ez a óriási probléma. Hogy mi nem tudjuk felvenni a versenyt olyan külföldi multi, mega termelőkkel, termesztőkkel, akik ugye több hektáros termesztő berendezésekkel rendelkeznek, tehát egy teljesen ultramodern hajtatott házak, ahol mindent megkap a növény, amit kell, minden szép és jó, ott is mindössze egy probléma van, hogy ahhoz, hogy ugye hetekig pulton lehessen tartani azt a paradicsomot, hogyha most már erről van szó, meg ahhoz, hogy szállítani lehessen több száz, akár ezer kilométert, akkor nem biológiai érettségi állapotban születelik le, hanem egy úgynevezett technológiai érettségi állapotban, ami ilyen 70%-os érettség, ami megint azt mondja maga után, hogy nem megfelelő ízű. Tehát az nem feltétlenül kell azt hinni, hogy az le van fújva úgymond ezzel a bizonyos etefon hatóanyaggal, mindössze nem megfelelő időpontban van leszületelve, és ez azért, mert ellenkező esetben nem tudja szállítani, nem tudja hetekig pulton tartani. És akkor persze itt is nincs kialakulva azon az ízvilág, az az aroma, az a szárazanyag beltartalom, amit mi elvárunk egy paradicsomtól, amit ugye, hogyha van egy kis kertünk, és hátra megyünk, és tényleg kivártjuk azt, hogy szép piros legyen, leszedjük, és hát egyszerűen a párja nincs annak az íznek. De mindössze ezért, mert nem, tehát nagy üzemben ők nem tudják ezt megvárni, hogy biológiai érettségben szedjék le. Hogy miért van az, hogy amit mi termelünk, mindig drágább, sokkal több inputanyag, sokkal több az előállítási költség, nem beszélve munkadíj, meg minden, hogy a külföldi olcsóbb. Nem tudom a magyarázatát őszintén.
Ugye sokban múlik az is, hogy ugye a gazda mennyire ismeri, hogy hogyan kell ezeket felhasználni. Na most már az, aki csak saját kiskertben termeszt, ugye paradicsomot, és csak saját fogyasztásra, annál is fennáll a veszély, hogy olyan szereket használhat nem megfelelő módon, és akkor a saját egészségét veszélyeztetheti?
Igen, óriási probléma. Óriási probléma, ezt tapasztalom, az elmúlt években volt szerencsém egy növényvédelmi szaküzletet vezetni, és szó szerint tudok példát mondani, millió egyet, hogy bejött a Pista bácsi, a Mari néni, és olyan szert kért, ami tudtam, hogy 14 napos várakozási idő, de neki már érik a paradicsom. És mikor mondtam, hogy nem adom Mari néni, mert egyszerűen ez már nem jó, ez a szer, tehát most nem szabad ilyet használni, ez palántakorban lehet, de most már nem, hogy nem, mert ő már 30 éve ezt használja. Tehát a régi rendszerből megmaradt neki az, hogy mit használtunk, és egyszerűen nem lehet kizökkenteni. Úgyhogy azt mondom, hogy óriási problémát jelent ez házi termesztésben is. Tehát anélkül, hogy tudnák a kistermelők, a házi kertben termesztők, egyszerűen ugyanúgy elkövetik azt a hibát, hogy nem megfelelően használják a szereket.
Most ugye a palánta szezon van, paradicsomnál is ugye ki kell ültetni akár fóliába, vagy nem tudom, szabad földben, igen. Most már szép lassan. Hogy
hát ilyen... szép lassan, még megvárjuk a fagyoszenteket,
még igen, megvárjuk,
és akkor utána
igen.
Már, igen.
Tehát, hogy ilyenkor, amikor palántázunk, mi az, amit lehet használni akkor, milyen fajta szert, vagy kell, és mire kell ezeket használni?
Tehát mindenképp bármikor, ha már oda folyamodunk, hogy kémiai növényvédőszert kell használni, mindenképp csak az engedélyezett szereket szabad használni, rendeltetésszerűen. A palántakorban a palántadőlés betegség az, ami fennáll, és ezen ellen kell védekeznünk. Itt azért mondom, hogy lehet olyan szereket használni, amiknek magasabb, hosszabb a növényvédelmi egészségügyi várakozási idejük, mert egyszerűen még ugye odébb van, mire mi paradicsomot fogunk enni. Úgyhogy aminek azt írja a kis prospektusán, hogy 30 nap a várakozási idő, bátran lehet alkalmazni, mert legalább még 2 hónap, mire mi paradicsomot fogunk születelni. hogyha ugye most kiskertben fogunk szabadföldön termeszteni.
Nem muszáj használni, de jó.
Nem.
Tehát megelőzésképpen is használják? Vagy csak akkor, hogyha tényleg látják, lehet, hogy már baj
hogyha
van?
Hogyha már baj van. Tehát lehet megelőzésképpen, de én azt mondom, hogyha a növénynek megadjuk azt a kondíciót, amire szüksége van. Tehát ha megfelelő tápanyagellátást biztosítunk neki, megfelelő hőmérsékletet, megfelelő fényviszonyokat, és tudjuk öntözni, akkor egyszerűen nincs szükség egyéb beavatkozásra. Tehát fontos tudni azt, hogy mit kell a növénynek megadni ahhoz, hogy jól érezze magát, hogy jól tudjon fejlődni. Ha megfelelően fejlődik, akkor nem betegszik meg. Ugyanúgy, ahogy mi is emberek vagyunk. Ha normálisan táplálkozunk, változatosan táplálkozunk, eszünk zöldség, gyümölcs, hús, mindent, akkor kevésbé betegszünk meg. És ugyanígy van a növények esetében is. Tehát szükséges a megfelelő kondíció.
Vannak biomódszerek, amivel lehet védekezni? Nem tudom, hogy ezek mennyire használnak.
Vannak és hatásosak is. Az egyik legfontosabb szerintem mindenek előtt a technológián kívül, hogy megfelelő fajta használat. Tehát ismerjük az adott fajtát, és úgy választjuk meg a fajtát, ugye szerencsére ma már nemesítőink arra törekedtek, hogy bizonyos betegségekre kevésbé legyenek fogékonyak a paradicsomfajták, vagy akár más zöldségfajta is, és gyümölcsfajta is. És hogyha megfelelő fajtát fogunk választani, ami kevésbé betegszik meg, akkor igenis őket mindenképp lehet ökológiai gazdálkodásba bevonni, vagy akár biológiai módszerekkel segíteni, védekezni ellenük. Tehát úgy növényvédő, tehát gomba ellen, betegségek elleni szerek vannak biológiai növényvédelemben, meg ugyanúgy levéltetvek ellen, vagy bizonyos kártelők ellen tudunk védekezni. És ma már ez eléggé népszerű.
Vannak ilyen otthon házilag készített valamilyen szerek növényekből, vagy akár hasonló, vannak, amiket szoktak használni?
Igen, vannak itt a tejtől elkezdve, a csalánléig, minden jó, és szódabikarbóna nagyon jó, megelőzésképpen biztos, hogy jó, és lehet alkalmazni, ugyanúgy, ahogy az embernél is, amikor tejákat iszunk megelőzésképpen, vagy ha csak egy kis lefutású betegségünk van, ugye próbáljuk gyógynövényekkel gyógyítani magunkat lehet, ez ugyanígy van a növényeknél is. Ha már egy erősebb fertőzés üt be, ott sajnos már, ahogy mi is antibiotikumhoz kell folyamodjunk, vagy egy keményebb gyógyszerhez, ott is már szükséges lesz a növényvédelem kémiai téren, tehát beavatkozni kémiailag. Próbáljunk odafigyelni, úgy vásárlók, mint fogyasztók, vagy termesztők szintjén mindenkit a környezetre gondoljon, úgy a mi egészségünkre, mint környezetünk egészségére, és megfelelően használni a növényvédőszert, és a fogalmakkal tisztában lenni, hogy mit miért kell, és mire kell odafigyelni, ez az élelmezés, egészségügyi várakozási idő, ez egy kulcsfontosságú. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképp be kell tartani, ezt nem szabad kijátszani.
Józsa Eszter növényorvossal beszélgettünk.